Az előző videóban tehát megszerveztük a P-típusú szabályozót, de mivel túlmentünk a 30 percen, ezért ebben a videóban szeretném ezt az anyagot befejezni. Tehát kiderült, hogy 6,1 tized a konstans értéke, amit itt a P-szabályzóba be kell illeszteni, tehát a Kp az 6,1 tized. Azt is megbeszéltük, és ez nagyon fontos, hogy ez a zárt szabályozási kör biztosítja, hogy akár papíron, kézzel, a törtvonalas közelítéssel, akár más úton, akár számítógéppel számolunk értéket. Ezek nagyjából ugyanarra az értékre fognak vezetni, de bármelyiket is használjuk fel, egy nagyon jó kiindulási szabályzót fogunk kapni. Ugyanis, hogyha ezt elkészítjük, meg elvégezzük a különféle szimulációkat, ugyanis most az a feladat, hogy megnézzük, hogy az így tervezett szabályzót, hogyha betesszük a körbe és azt bezárjuk, akkor hogy viselkedik. És ha ennek az eredményei nekünk tetszenek, akkor ezt a 6,1-et, amit éppen beírtam, megtartunk. Ha pedig nem tetszik, akkor ezt a 60 fokos fázis tartalék értéket változtatni kell egy intelligens módon. Tehát mondjuk átírjuk 65-re vagy 54-re, és egy újabb tervezést hajtunk végre. Annak is megnézzük a jel alakjait, tehát hogy hogy viselkedik a zárt szabályozási kör, és így tovább. Hát nyilván ezt automatizált módon célszerű megtenni, tehát ennek az interaktív szabályozó tervezési eljárásnak most egy lépését nézzük meg, konkrétan, hogy 60 fokra milyen eredményt kapunk. Ha ez nem tetszik, akkor a 60 fokot át kell írni valamilyen másik értékre. De erre nyilván jó egy kis szoftvert, egy kis függvényt készíteni, hogy ezt a konkrét értéket számunkra úgymond kitalálja valamilyen optimalizálási eljárással. Na, ezzel az általános leírással később fogunk foglalkozni, hogy hogy lehetne ezt pontosabban, jobban megtervezni. Most ennek az interaktív tervezésnek egy lépésénél tartunk. Tehát három jel van tulajdonképpen, hogyha a referencia jelet, mint bemenetet képezzük. A hiba jel, a beavatkozó jel és a kimeneti jel. Nézzük először a kimeneti jelet. A kimeneti jelet úgy tudjuk kiszámolni, hogy vesszük a vevőt, 1 plusz vevőt. Kettőt elosztjuk egymással. Na, ide írom újra, mert egy kicsit több hely legyen. Tehát az y az a referencia jel szorozva a vevő per 1 plusz vevő. Hát a referencia jel az nagyon sokszor egy egységugrás jel. Ilyenkor azt írhatom, hogy ez az 1 per s szorozva vevő per 1 plusz vevő. Ha valakinek szüksége van az yt kifejezésére, tehát ténylegesen az időfüggvény képletszerűen hogy néz ki, akkor azt kell tegye, hogy ezt a vevőt, amit itt kaptunk, természetesen nem egyel, hanem 6,1 tizeddel, ide behelyettesítjük, és lehet látni, hogy ez egy elég nagy munka, ezt papíron kézzel végigvezetni, de nagyon sokszor számunkra az időfüggvény nem is érdekes. Az érdekes, hogy hogy néz ki az elején, milyen a tranziense esetleg, illetve mi lesz a stacionárius állapotban. Ezt fogjuk most megnézni ezen a görbén. Tehát én sem fogom itt most levezetni az y-t időfüggvényét inverz Laplace transformációval, mert nem érdekes. Az az érdekes, hogy az időfüggvény hogy néz ki. Ezt géppel ki lehet számolni, és az egységúrás jelnél nagyon fontos, hogy ebben az esetben most ez az egy érték. Tehát ide kellene tartson, de nagyon nem ide tart, hogy ezt lehet látni, hanem egy egész más értékhez, amit le lehet olvasni egér segítségével, ez 0,88 század. A kettő közötti eltérés az 0,11. Tehát a statikus hiba, a stacionárius hiba, aminek tudjuk az értékét, hogy 1 per 1 plusz k, az 0,11 lesz. Na most számoljuk ki ezt ténylegesen. A k értéke, kp, az 6,1, tehát 6,1 plusz 1, és ennek kell venni a reciprokát, az 0,14 század. Itt, amit leolvastam egérrel, az 0,11, de nyilván ez a másik értékhez tartozik, aminek az értékét vissza tudom keresni az előző videóból, ez 7 körül volt, tehát arra vonatkozik. Itt van a túllövés. A túllövésnél azt látjuk, hogy ez az időpillanat az 4,25 század, a túllövés értéke pedig 1,1 századhoz tart. De ha megnézzük, akkor a túllövés mekkora pontosan, azt is meg tudjuk így határozni. Ugyanis a túllövés az ez. Vagyis a delta V értéke az 1,1 század mínusz 0,88 század. Ezt az értéket én kiszámolom. Tehát 1,1 század mínusz 0,88 század az 0,13 század. Tehát ez a delta V. A stacionáris értékhez képest ez a 0,13 osztva a 0,88 századdal, szorozva 100-zal, ez százalékosan is megadja, hogy ez mekkora, számoljuk ki. 0,13 per 0,88 szor 100. Ez 14,7 százalék. A túllövés. Nyilván, hogyha ez nem tetszik nekünk, mert túl nagy az adott feladathoz, akkor 60 fokos fázis tartalék helyett egy másik értéket kell megválasztani, aminek hatására ez a túllövés csökkenthető lesz. Tehát ez a lengő jellegnek a viselkedése, nagyon jól tudjuk, hiszen többször említettük, a lengő jelleg viselkedése, a túllövés mértéke és a fázis tartalék ezek kapcsolatban vannak egymással. Na most itt lehet látni, hogyha a K értékét azt növelem, akkor az 1 per 1 plusz kp miatt a hiba csökkenni fog. Tehát a k növelésével, a kp növelésével a hiba értéke az csökkenthető. De a kp-t azt is láttuk, hogy nem lehet minden határon túl növelni, mert előbb-utóbb ez a lengő jelleg, amit megjelent, ez egyre erősebb és erősebb lesz. Tehát előbb-utóbb, ahogy a gyökhely görbéből is lehetett látni, előbb-utóbb instabillá fog válni. De itt van az összefüggés, hogy miért fog csökkenni a k értéke. Tehát ez az yt, a kimeneti jel, és annak néhány jellegzetes értéke. Fontos a stacionárius állapotban vett hiba, és lengő jelleg esetén mekkora a túllövés. És ezek azok, amelyekre előírások lehetnek, hogy mekkora legyen a hiba, hány százalék, mekkora eltérés, mekkora legyen a túllövés, egyáltalán lehet-e túllövés, ezek mind összefüggenek a fázis tartalékkal, illetve az előírt Kp értékkel, nevezetesen a fázis, bocsánat, az omega C vágási körfrekvenciával is. De ezek az összefüggéseket tárgyaltuk. A következő, ami érdekes lehet számunkra, az a beavatkozó jel. A beavatkozó jel. A beavatkozó jelet úgy számoljuk, hogy referenciajel szorozva VVC per 1 plusz VVC. Hát szintén 1 per S szorozva a szabályzó átviteli függvénye, bocsánat, ez itt VVO, és a felnyitott kör átviteli függvényét lehet kiszámolni ezt az időfüggvényt. Hát megint csak ez elég hosszadalmas lenne, és konjugált komplex párok vannak benne, tehát képletszerűen ezeket levezetni fáradtságos általában, nem lehetetlen, az inverse Laplace transformációt tanultuk, azzal meg lehet tenni, de nagyon sokszor elég ezt csak felvázolni, hogy mekkora a stacionárius állapotban felvett értéke, illetve mekkora az indulás. Az indulás a legfontosabb. Induláskor ugyanis az van, hogy a referencia jel értéke a t egyenlő nulla időpillanatban felugrik nulláról egyre. Akkor a kimenet még nulla értékű, tehát a legnagyobb hiba itt lép fel, és ez pontosan egy, mert egyből nullát vonunk ki. A legnagyobb hibát szeretné eltüntetni, és a legnagyobb hibára nyilvánvalóan egy nagy beavatkozó jellel fog fellépni a szabályzó, tehát ilyenkor a t egyenlő nulla időpillanat környékén, t egyenlő nulla időpillanatban van a legnagyobb eltérés, tehát a legnagyobb beavatkozó jel is. A beavatkozó jelet itt alul láthatjuk, és azt látjuk, hogy ennek az értéke a t egyenlő nullában az 7,36 század. Stacionáris állapotban 0,87 század. Az az érdekes, hogy itt mi jön ki. Mekkora az érték a t egyenlő nullában, mert itt a legnagyobb. A legnagyobb érték a beavatkozó jel szempontjából a legfontosabb, mert ugye ez megy rá esetleg egy terítéses karakterisztikára, ami meghajtja magát a folyamatot, és a terítésnek van egy maximum értéke, ami fölé nem mehet ez a beavatkozó jel. Most ez a 7,36, ez egész pontosan a géppel számított KP érték volt. A KP az 7,36 század volt. A mi esetünkben ez a KP most 6,1 tized. Azt fontos megjegyezni, hogy P szabályzó esetén a beavatkozó jel a T=0 időpillanatban az a KP értéket veszi fel. Tehát amit beállítunk. Vagyis minél nagyobb a KP, annál nagyobb a beavatkozó jelnek a T=0 időpillanatban felvett értéke. Sajnos itt egy kompromisszumos megoldást kell találni. Ha a KP-t növeljük, ez a hiba csökken. De ha KP-t növeljük, akkor sajnos ez a beavatkozó jel érték ez egyre nagyobb lesz. Ezek ellentmondó dolgok, kompromisszumot fel kell tudni oldani. A másik ellentmondás, hogyha KP-t növeljük, akkor egyre gyorsabb lesz maga a folyamat, ahogy azt láttuk a járműves példánál is, viszont ez a túllövés is egyre nagyobb lesz, egyre inkább lengő jellegű lesz ez a kimenet. Ezt viszont nem szeretnénk, tehát a gyorsítás és a KP-nek az megfelelő megválasztása szintén egy kompromisszumra kell, hogy vezessen, a megfelelő gyorsaság, de nem túl nagy lengés miatt. A következő ábrán pontosan ezt szeretném megmutatni, hogy mi történik akkor, hogy a KP értékét azt növeljük. A 7,3-as érték az tartozik ahhoz, amit az előbb megterveztünk, ez lenne ez az időfüggvény itt. A másik, amit felrajzoltam, a 20-as, tehát hogyha elkezdjük növelni a KP értékét, akkor azt látjuk, hogy tényleg gyorsabb lesz a rendszer, hiszen előbb elér bizonyos helyeket, lehet látni, hogy ennek az ideándor lassabb, ennek a kéknek már gyorsabb, viszont a túllendülése is nagyobb lesz. Ugye a túllendülése nagyobb lesz, akkor a lengő jelleg egyre erősebb és erősebb lesz, és azt is látjuk, hogy az érték a végén ténylegesen megnőtt, tehát felfelé húzta ezt a helyet, vagyis a statikus hiba tényleg csökkent. Gyorsult is, meg pontosabb is lett. A következő a 60-as érték, KP 60, ne felejtsük el, hogy ez még a gyökhely görbéből kiadódó érték alatt van, ez pedig ez a görbe. Amikor még csillapodik, de nagyon elnyúlik ez a folyamat, hogy itt ezt lehet látni, pontosan a lengő jelleg miatt. Valószínűleg a végén aztán jóval pontosabban beáll egyhez közeledve, mint ez a kettő, de ez nem vigasz, ugyanis egy nagyon erőteljes lengést mutat. Az utolsó, amit már nem húzok ki, mert maradt feketével, az a 70-es érték, ez a gyökhely görbéből kapott érték fölött van, és lehet látni, hogy valóban az amplitúdója az fokozatosan növekszik. Tehát ez a lengő jelleg, ez nagyon veszélyes. És a lengésnél is bizonyos értéket meg lehet engedni folyamatoknál, annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a rendszert, de tudni kell azt, hogy ezt nem lehet minden határon túl növelni. Ha muszáj a szakaszt felgyorsítani, vagy muszáj a szakaszt pontosítani, és azt látjuk, hogy a P-típusú szabályzóval nem nagyon jutunk előbbre, akkor célszerű elfelejteni a P-típusú szabályzót, és egy intelligensebb módszert választani. Arra gondolok, hogy vagy a PI szabályzót, vagy a PD szabályzót. Tehát a P szabályzón után, ha pontosítani szeretnénk, akkor a pontosítás az mindig integrálást jelent, a PI szabályzók irányába fog elmutatni. Hogyha gyorsítani szeretnénk a rendszeren, akkor nem érdemes ezt a K-t tovább babrálni, hanem inkább váltsunk át egy PD-típusú szabályzóra. Tehát a P-szabályzó azt érdemes megjegyezni, hogy nem túl gyors, nem túl pontos szabályozás, akkor célszerű használni, hogyha gyorsan szeretnénk valamit elkészíteni, és nem cél az, hogy gyors legyen, vagy éppen túlságosan pontos legyen, akkor a P-t lehet használni. Ilyen például a hőmérséklet szabályozás a hétköznapi életből, ami nem baj, hogyha nem túl gyors, meg nem is baj, hogyha nem túl pontos értékre fog beállni. Viszont ha szeretnénk gyorsítani, pontosítani, akkor feltétlenül át kell váltani egy másik szabályzóra, ami ezeket a tulajdonságokat tartalmazni fogja. Ezekkel fogunk foglalkozni a következő videókban.